Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról, ingatlanpiacról és piaci trendekről a Balla Ingatlan szakmai támogatásával. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Ha ingatlanokról beszélünk, akkor rendre az jön elő, hogy lokáció, lokáció, lokáció. Azt hiszem, hogy talán két héttel ezelőtt is pont ezekkel a szavakkal kezdtem el az interjút, és ma is valószínű, hogy erről lesz szó, csak egy kicsit más irányból, vagy más szempontból. A vonalban van Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonos vezetője. Szervusz Ákos!
Üdvözlök és köszöntöm a kedves hallgatókat!
Nem olyan régen megjelent egy sajtóanyagotok, amelyben azt taglaljátok, hogy mennyire fontos szempont a lakásvásárlásnál a légszennyezettség, illetve a zaj. Ha falura megy az ember, ott azt mondják, hogy az egy jó ingatlan, amely közel van a főúthoz. Legalábbis mondjuk 30-40 évvel ezelőtt ez ilyen alap volt, hogy ez egy jó környék. Mára ez mennyit változott?
Nagyon jó gondolattal kezdte a beszélgetésünket, hiszen ugye a lokáció az az aranyszabály, ami egyébként akármilyen szemszögből nézzük, mindig ugye visszavezethető az ingatlanpiac kulcskérdéseire, és hiszen ugye, hogyha arról beszélünk, hogy egy csendes vagy zajos lokációt nézünk, vagy egy levegőszennyezettség szempontjából jó vagy rossz adottságú környéket nézünk, akkor ezek ugye mind ugyanarra mutatnak rá, hogy mennyire fontos az ingatlannak az elhelyezkedése. Ugye egy ingatlannal nagyon sok mindent meg tudunk csinálni, fel tudjuk újítani, tudjuk egy kicsit bővíteni, tudjuk korszerűsíteni, energetikai beruházásokat tudunk végezni, de egy valamit nem tudunk vele csinálni, nem tudjuk eltolni, nem lehet odébb tenni, hiszen ugye ettől ingatlan. Ezért ugye, hogyha megválasztjuk azt a helyet, ahol lakni szeretnénk, az egészen biztos, hogy kötni fog minket nagyon sokáig. Ha ez egy jó közlekedéssel ellátott helyszín, legyen mondjuk ez egy nagyvárosi környezetben, egy metró megálló környéke, vagy egy kötött pályás közlekedés esetében, ugye még a villamosoknak a környéke, akkor ez általában nem teljesül együtt azzal a tulajdonsággal, hogy ez az ingatlan legyen csendes, legyen zöldövezetés, legyen jó az levegő ebben a lakásban, vagy a lakás környezetében. Tehát mindenféleképpen, hogy ezek ellentétes tulajdonságok. Természetesen azért akad olyan környék Budapesten, főleg ugye itt a budai oldalon, vagy a pesti oldalnak és a drágább helyszínein, ahol azért elég sok jó tulajdonság tud egyszerre teljesülni, viszont ezek pedig drága helyszínek, hiszen ugye egyébként ezeknél a lokáció egy prima lokáció, hiszen sok tulajdonság teljesül, vagyis magasan árazott ingatlanokat találunk ezeken a helyszíneken, és ismét visszajutunk oda, hogy ahol a lokáció a legjobb, ott vannak a legdrágább ingatlanok, és ahogyan mondtad, ugye egy vidéki, egy falusi környezetben pedig teljesen mások a szabályok, teljesen mások az igények, ott ugye nincs közlekedési kérdés feltétlenül, bár ott egyébként ott is azért egy vasútállomás, egy buszmegálló azért ugyanúgy fontos kérdés, de valójában pár száz métereken ez már nem múlik egy vidéki helyszínen, ott ugye nagyon sokszor inkább ugye a városrésznek ugye az a része, vagy az a városrész az, ami értékesebb, ami kicsit fejlettebb, kicsit gondozottabb, ahol nem elnéptelenedés, hanem fejlődés van, és ezek természetesen a város általában a központi magjában, vagy a főútvonalakkal általában feltárt területeken találhatóak.
Na most egyébként nagyon érdekes ez a dolog, mert vannak olyan területek, ahol az ember első körben azt gondolná, hogy hát itt jó a levegő. És egyébként az is az érzete, így jártam én is, egy nagyon jó környéken lakom, zöldövezet, madárcsicsergés, másik oldalról meg 3 percre vagyok busztól, hévtől, mindentől, és csak ott derül ki, amikor csukott ablak mellett jön be a por, hogy azért nem tökéletes ez a lokáció. Ennyire mélységében bele szoktak ebbe kérdezni a vevők? Tehát szoktak ezzel vacakolni, hogy így mondjam?
Nem feltétlenül, hiszen egyébként, hogyha megnézzük például ugye azokat a helyszíneket, amik mondjuk a budai oldalon, tehát a budai oldal mindig a drágább. A budai oldalnak is a drágább lakótelepi részei, tehát most nem is a Rózsadombra tekintünk ki, ha mondjuk a lakótelepeket nézzük, akkor ugye érdemes kiemelni például mondjuk ugye a Pók utcai lakótelep környékét, például Gazdagrétet, vagy ugye a Sasadi területet, mindegyiket magasan árazottság jellemzi, ehhez képest ugye mindegyik mellett főutak vannak, és a főútnál ugye azért a por, a zaj, a smog, az nem áll meg 20 méterre az útnak a patkájától. Tehát ezek ugye akár pár száz méterre, vagy több száz méterre is érezhetőek. Ha a szél arra fúj, akkor ugye a smogot, a port ugyanúgy odaviszi, és ugye mégis ahhoz képest, hogyha valaki az első gondolatát megkérdezzük arról, hogy milyen helyen lakik, általában azt válaszolja, hogy egy gyönyörű zöldövezetben, ezeken a helyszíneken. Miközben azért ugye valójában tényleg addig pár száz méterre főútvonalakat, soksávos, nagy forgalmú utakat látunk. Tehát itt valójában ez egy áll zöld, vagy egy áll jó környezet, itt inkább ugye egy magas presztízs van, amiben beleragadnak az emberek, és ott akarnak lakni. Természetesen azért a mikrokörnyezetben tudunk egy picit sétálni, picit ott azért az utcákon azért kényelmesebben tudunk úgy közlekedni, hogy ott ugye fák vannak, zöldek vannak, parkok vannak, a római part van ugye közelít ugye a Pók utcai lakótelephez, vagy ugye a Sasad környékén is ugye számos olyan lehetőségünk van, ami már-már egy mini kirándulásnak is megfelelő kis sétát nyújt számunkra, sétál lehetőséget nyújt számunkra, de valójában egyébként ugye továbbra is főútvonalaknak a közelségében vagyunk, tehát ha ennél messzebb megyünk kirándulni, azért akkor egészen biztos, hogy a tüdőnk, a szervezetünk sokkal jobban fogja magát érezni.
Tulajdonképpen ezt azért kérdeztem, hogy magán a lokáción belül mekkora különbség van négyzetméter árban, hogy mondjuk közelebb van a hatsávos főútvonal, és mondjuk távolabb a Dunapart, és fordítva, hogy messzebb van egy kicsit a főútvonal, vagy ez már nem számít, mert ott nagyjából ugyanazok az árak vannak, ott az ingatlan minősége számít inkább.
10 és 30% közötti ez a megszámolható vagy megmérhető különbség. 10% egy például, ahol mondjuk a 9. kerületben az Üllői út megy el a kerület határánál, és az Üllői útra néző lakásoknak az értéke körülbelül 10%-kal kevesebb azokhoz a lakásokhoz képest, amik esetleg ugyanebben a házban vannak, csak a másik irányban néznek, vagy egy-két háztömnyire odébb vannak, és azért messzebb vannak ezáltal, ugye például az Üllői úttól. Tehát itt körülbelül 10%-os különbséget mérünk. Ha mondjuk viszont a 3. kerületben egy lakás egy adott lakótelepen már a Dunához esik közel, ahonnan sétálni, vagy akár már látni is tudjuk a Dunát, akkor az pedig akár egy 30%-os többletet is jelenthet annak a lakótelepnek az átlagához képest.
Tehát akkor ott nem a Szentendrei út mellett ér kevesebbet, hanem a Dunapart felé eső ér többet. Tehát ott az átlagár fölött van jóval.
Igen, vagy hogyha egy értéktérképet akarnánk kiszínezni, akkor ugye akár úgy kellene, hogy színezzük, hogy van egy nagy átlag, ami ennek a lakótelepnek a hasára jellemző. A Szentendrei úti területennél ír egy kicsit kevesebbet, egy kb. 10%-kal kevesebbet, miközben ugye a Dunához közelebb eső rész pedig egy ennél 30%-kal többet, tehát egy ilyen értéktérkép rögtön legalább 3 szint mutatna meg nekünk.
Izgalmasak ezek a kis apróságok, amelyek mindig megmutatják az ingatlan piac érdekességeit, szépségeit. Talán a legtöbb ember nem is gondolná, hogy mennyi mindenre kell és lehet figyelni, mondjuk ingatlanosként, amikor felvesztek egy lakást, vagy amikor beszélgettek arról, hogy milyennek a reális ára. Most olvastam nem olyan rég a közösségi oldalatokon, hogy lesz egy nyílt nap nálatok. Mi ennek a célja? Toborzás egyértelműen?
Jól látod, valóban ennek a rendezvénynek, vagy ennek a napnak a célja a toborzás, de mégis szeretnénk sokkal többet nyújtani a versenytársainknál, hiszen egyébként ugye a toborzás esetében a cégek általában megfeleltetik az odaérkezőket, és magukat pedig a legszebb ruhájukban próbálják ugye ábrázolni, a legszebb fényben próbálják ugye magukat ábrázolni, de nekünk nem ez a célunk. Tehát nem az a célunk, hogy ebben egy ilyen sima felvételi beszélgetést, vagy valami hasonlót próbáljunk ugye nagy tömegek számára elérhetővé tenni, hanem szeretnénk valóban bemutatni azt, hogy mit csinál egy ingatlan közvetítő, és hogy ezt a mi cégünk hogyan bontja le a hétköznapi gyakorlatra. Ezt azért gondoljuk, hogy szükséges, mert azt veszük észre, hogy az ügyfelek nagy része nem rendelkezik elegendő információval arról, hogy mégis miről szól az ingatlan közvetítői munka. Lehet, hogy ezt egy ilyen távoli, misztikus, érdekes, vagy akár egy teljesen érdektelen dolognak tartja, mind a kettő előfordulhat. Lehet, hogy ezt a szakmát csak egy amerikai filmből ismeri, ami ugye nem felel meg a hazai gyakorlatnak, a hazai valóságnak. Lehet, hogy még soha nem látott ingatlan közvetítőt, lehet, hogy rossz tapasztalata volt vele, az is lehet, hogy túl jó tapasztalata volt valakivel. Tehát rá kell, hogy virágítsunk arra, hogy mik a hazai szakmának a lehetőségei, kihívásai, és bizony ugye a hiányosságai is. Ezt mi egyébként egy körülbelül 4 órás interaktív beszélgetés során szoktuk megtenni a hálózati képzési vezető kollégámmal együtt, tehát körülbelül 4 órát beszélgettünk az érdeklődőkkel, ez valós beszélgetés, tehát nekünk ugye van egy témavezetésünk, egy témavezetőnk arra vonatkozóan, hogy miket szeretnénk mindenféleképpen elmondani az érdeklődőknek, hogyha valaki kérdésekkel jön, akkor az nem tudja magában tartani, úgyis nyugodtan fel tudja tenni, mi ezeket meg fogjuk válaszolni, tehát ezt az időt ezt rá tudjuk arra szánni, hogy valóban tényleg mindenki tisztában legyen azzal, hogy ha a mi cégünknél, vagy bármely más vállalkozásnál ingatlan közvetítéssel szeretne foglalkozni, akkor körülbelül milyen piaci környezetben, körülbelül milyen szabályok mentén kell elkezdeni a működését.
A nyílt napot úgy is képzelhetjük, hogy valóban akár oda lehet ülni a kollega mellé, és nézni, hogy hogy telefonál, vagy hogy beszélget, vagy ezt azért nem, mert azért ott személyes adatokról van szó, illetve hát valaki éppen mondjuk el akar adni, vagy venni akar, tehát az ő ügye, abban nem piszkoltok bele a kíváncsiskodókkal.
Valóban ugye ezt nem tehetnénk meg, hiszen egyébként ugye a kollega napi munkát végez, illetve hát valakinek ugye a legnagyobb értékét kezeli éppen, hogyha egy ingatlanát adja el. Tehát ez nem játék ebből a szempontból, nem lehet őt meglesni vagy zavarni ugye ebben a munkában, legalábbis nem a nyílt nap erejéig. Azt természetesen el kell mondjam, hogy ha valakit a nyílt nap érdekel, akkor ugye utána a következő lépcső az, hogy ez után szokott ugye egy felvételbeszélgetésre sor kerülni, és hogyha valakinek az a vágy, hogy mondjuk szeretne egy napot beülni egy ingatlan irodába, és csak úgy szemlélődni, hallgatózni, hogy mégis mivel jár az a munka, akkor egészen biztos, hogy ezt is meg fogjuk neki engedni, meg fogjuk beszélni ennek a lehetőségeit és a rendszerét. Pont azért, mert ugye azért nem szeretnénk átverni azt, aki nálunk kezd el dolgozni, szeretnénk, hogyha a teljes információ birtokában tudna arról dönteni, hogy ez a munka számára kedves vagy nem kedves, erre számít-e vagy nem erre számít. Ez ugye azért fontos, mert a mi szakmánkban nagyon nagy a fluktuáció. A mi cégünknél a legalacsonyabb egyébként, ez piaci átlag alatti, ez kb. Éves 10-15% közötti, de a legnagyobb versenytársaink között akár 50-60%-os fluktuáció is megfigyelhető, ami szerintem nem lehet más miatt, mint az, hogy valaki nem tudta, hogy mire vállalkozik, és nem felelt meg ezáltal a kihívásoknak, azoknak a kihívásoknak, amiket nem is ismert. Mi ezt szeretnénk elkerülni. Egyrészt azért, mert a kollégák képzésébe utána pedig nagyon sok pénzt, energiát, munkaórát fektetünk, másrészt pedig ugye a kollega saját magába ugyanezt fekteti, hiszen egyébként ugye ő ezekre a képzésekre eljár, a munkáját végzi, és pedig az ő ideje, tehát nem szeretnénk azt, hogy valaki feleslegesen töltse nálunk az idejét, azt szeretnénk, hogyha valaki tudná, hogy mit csinál, lennének ugye ezzel kapcsolatban biztos információi, részletes és információi, és így ezért a nagy valószínűséggel meg tudjuk azt mi is állapítani, hogy valaki jó ingatlan közvetítő lesz, vagy visszajelzést tudunk adni valakinek, aki magáról tudja megállapítani, hogy ez az a szakma, amit keres, vagy nem.
És egyébként mennyire biztos kenyér az ingatlanos szakma? Mert persze sikertörténeteket lehet látni, ismerünk mindannyian elegáns autóval közlekedő, legjobb lokációban lakó ingatlanosokat, akik elég sűrűn utaznak, mert megtehetik. Hát gondolom, velük szokták reklámozni ezt a szakmát, de valószínűleg a tömeg az nem belőlük áll. Vagy de?
Jogos a kérdés. Igen, ebben a szakmában is vannak sikeresebb és kevésbé sikeres kollégák, sőt, sajnos vannak teljesen sikertelen kollégák is, akiket azért vesznek föl egy céghez, hogy hát, ha lesz belőle valami, egyfajta tömegképzésnek, vagy ilyen valamire jó lesz majd mentalitással. Sajnos ugye nagyon sok cég egy picit MLM cégekhez hasonló módon végzi a toborzási vagy a működési tevékenységét. Én ezeket szeretném megkülönböztetni attól, amit mi végzünk. Mi mindenféleképpen a profikat keressük, akik meg tudnak ebből élni, és azt javaslom, hogy ha valaki ingatlan közvetítésben gondolkodik, vagy ingatlan közvetítési munkában gondolkodik, akkor próbálja meg olyan céghez húzni, ahol hasonló szemlélet van, tehát ahol nem csak egy főt keresnek, vagy darabra keresik a munkatársakat, hanem olyan munkatársakat keresnek, akik valóban ebből meg fognak tudni élni átlagon felüli jövedelemmel. Miért fontos az átlagon felüli jövedelem? Azért, mert a munkának van egy kiszámíthatatlan része, ez ugye egy jutalékos természetű munkavégzés, nagyon sokszor, amikor a piac egy picit leáll, egy picit fordul, ott akár hónapokig komoly szakadás keletkezik az ember munkájában, és ugye egy visszaesés a jövedelmében, ez nem mindenkinek való. Tehát arról is tájékoztatni kell az állásra jelentkezőket, vagy az ingatlanközvetítő szakma iránt érdeklődőket, hogy bizony tűrni kell egyrészt a kudarcot, másrészt akár ennek az anyagi hátrányait, és amikor az anyagi jólétről vagy a magas fizetésről beszélünk, akkor bizony abba bele kell kalkulálni azt is, hogy ebből mindig egy picit félre kell rakni valakinek a bankszámláján, hogy ha jön egy rosszabb időszak, akkor ezt át fogja, át tudja belőle vészelni. Tehát ez nem a klasszikus alkalmazotti érezéses rendszer, ami miatt egyébként, ugye ezért is mondom azt, hogy nagyon fontos, hogy a kollégáink általában kiemelkedően keressenek. A kiemelkedő keresethez egyfajta életritmust kell fölvenni, hiszen ugye mi nagyon sokszor akkor dolgozunk, amikor az ügyfelek ráérnek a délutáni esti órákban, a hétvégi időpontokban. Erről is ugye tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy bizony ez is egy olyan dolog, amit neki föl kell vállalnia, ha családos, akkor egyeztetnie kell a családjával, hogy van-e ebben neki segítsége a családtagjai részéről, van-e elfogadás a családtagjai részéről, és ugye ezeken egyenként végigmegyünk, hogy ki milyen munkarendszerint dolgok fog majd dolgozni, hogyha ingatlan közvetítő lesz, milyen feladatokat kell, hogy elláson, például mondjuk nagyon sokszor hideghívásokat kell, hogy csináljon. Ez ugye nem szeretem része a szakmának általában, nem szokták szeretni a kollégák azt, hogy fölvesszük a telefont és megközelítünk egy számunkra idegen embert, hogyha ezeket valaki mind végighallgatja egy ilyen nyílt napon, és azt mondja, hogy igen, én el tudom fogadni, hogy ez a munka ezekkel a kötelezettségekkel, ezekkel a feladatokkal jár, abban a reményben, hogy átlagon felül fogok ebből keresni, és a készségei is megvannak munkát, akkor valóban nagy esélye van annak, hogy így is végzi a munkáját, akkor belőle jó ingatlan közvetítő lesz.
Most már elég régóta arról beszélünk, hogy megtorpant a lakóingatlan piac lendülete, és azt gondolom, hogy itt akkor most pont az az időszak következik, vagy éppen az az időszak van az ingatlan piacon, amikor egy ingatlan közvetítőnek kicsit többet kell dolgozni, akár a kiemelkedő, akár az átlagos jövedelmér, attól függően, hogy mennyire képzett, illetve hol tart éppen ebben a munkában. Aki most kezdi, annak ez a jelenlegi piac mit fog tudni adni? Pluszt esetleg?
Nem mondanám azt, hogy többet kell dolgozni, inkább azt mondom, hogy felkészültebben kell dolgozni, hiszen egy könnyebb piacon sokkal könnyebben összejöttek a tranzakciók, de lássuk be, hogy az elmúlt évek nagyon nehezek voltak az ingatlan közvetítők számára abban a szempontból, hogy nem nagyon volt szükség az ingatlan közvetítő tanácsára, munkájára, segítségére. Egy kicsit ahhoz a helyzethez hasonlítanám ezt, hogy képzeld el azt az orvost, akinek minden betege egészséges. Ugye hát ahhoz az orvoshoz nem nagyon járnak a betegek. Ez ugye az ingatlan közvetítői szakmában is így van, hogy most ugye azt halljuk, olvassuk, vagy mondjuk mi magunk is, hogy ugye hát egyre rosszabb a piac, sajnos ugye 3-4 hónapja komoly problémák vannak a piacon, de ez valójában az ingatlan közvetítői szakmának nem probléma, hiszen ez azt jelenti, hogy a mi ügyfelénk egyre inkább fordulnak hozzánk segítségért, és közülünk pedig ingatlan közvetítők közül, aki valóban felkészült, az nagyon jól fog tudni, nagyon hatékonyan fog tudni segíteni az ügyfeleinek. Hiszen egyébként, hogy egy ingatlan értékesítése, avagy megtalálása már ott eldől, hogy helyes árelképzelésünk van-e, akár eladni, akár vásárolni szeretnénk. Utána a folyamatnak a menedzselése nagyon sokat jelent, hiszen egyébként, hogyha valamit rosszul végzünk, rosszul menedzselünk egy folyamatot egy gyenge piacon, akkor nem sok eredményre számíthatunk, ha viszont profin tudatosan végezzük ezt szakmai háttérrel, nagy hirdetési háttérrel a hátunk mögött, akkor ugye viszont ki fogunk tűnni a tömegből, és azok az ingatlanok, amiket jól értékesít az adott kollega, az ugye mindenféleképpen be fogja előzni azokat, amiket átlagosan vagy gyengén értékesítenek. Ezt nem kell nagyon messzire menni, elegendő, hogyha megnézzük például a hirdetési portálokon azt, hogy milyen fényképekkel, milyen szövegekkel hirdetnek magánszemélyek vagy közvetítők, és rögtön látni fogjuk a saját szemünkkel, hogy bizony vannak, amik nekünk is kedvezőbbek, vagy kecsegtetőbb, érdekesebbek, hogy fölemelnénk a telefont, akkor azt hívnánk föl legelőször. Aki idáig el tud jutatni egy ingatlan, az jobb alkut fog tudni bonyolítani, több alkupartnere lesz, magasabb értékekről fog tudni tárgyalni, tehát így lehet eredményes valaki, még akkor is, hogyha egyébként a piac egy picit gyengébb, mint mondjuk egy évvel ezelőtt.
Az elmúlt években, és még idén is változott a szakmátokkal kapcsolatban egy csomó dolog, például a képzés, a képzettség elvárása az nem változott, a képzési lehetőségek változnak egyrésztről, másrésztről meg mindenféle engedélyek kellenek, és hát utána még csomó speciális tudás, hogy valaki valóban magasabb hozzáadott értéket tudjon produkálni, és sikeres lehessen. Mennyi idő alatt tud valaki a nulláról eljutni oda, hogy ő működő, önjáró ingatlanos lesz? Mert gondolom, hogy akkor van jövedelem, ha valaki önjáró és nem mások támogatásával működik.
Kezdjük onnan, amit először felvetettél, hogy mi minden változott a szakmánkban. Valójában egyetlen egy dolog változott, ez pedig az OKS rendszer, ami nem az ingatlan szakmát érintő változás, hanem az egész OKS rendszernek az átalakulásával, sajnos az ingatlan szakmát érintő OKS képzés is eltűnik, megújul, de ugye még nem tudjuk egészen pontosan, hogy mi lesz az új képzési modell. Ami a szakmának van a legreálisabb várakozása, illetve ami ugye a minisztériumi kommunikációkból kiszűrődött, az az, hogy ezt be fogják illeszteni az OKS képzés helyett egy iskolarendszerű képzésben, és valószínűleg a mostani 3-4 hónap alatt elvégezhető OKS képzéshez képest egy akár 2 éves suli jellegű képzéssel fog tudni a jövőben tovább haladni, ami én azt gondolom, hogy jó, bár rendkívül hosszú, de mindenféleképpen emeli a szakmának a színvonalát, hiszen 3 hónap képzés helyett 2 év képzés az biztos, hogy több tárgyi tudást jelent.
De nehezebb lesz az utcáról fölvenni embereket.
Nehezebb lesz az utcáról fölvenni embereket, ami nem is biztos, hogy rosszabb tesz ennek a szakmának. Egyáltalán nem biztos, hogy túlon túl kell toborozni. Bőven elegendő jó szakember van ma a szakmában, sőt egy picivel több is, hiszen egyébként többen dolgoznak ma az ingatlan szakmában. Ide értjük a kóklereket és egyebeket is, mint akikkel kellenének, hogy legyenek a szakmában. Tehát úgy gondolom, hogy egy kicsit a tisztulás az jól fog jönni. Természetesen, hogyha egy ilyen komoly színvonalbeli ugrás következő ügybe, akkor ez azt jelenti, hogy 10 év múlva csak az lesz ingatlan közvetítő, aki sokkal elhivatottabb, mint ma, tehát nem egy 3 hónapot száll rá az életéből erre a tanulásra, hanem mondjuk 2 évet, de ez megint csak azt gondolom, hogy a szakmának az előnyére fog válni, tehát ez mindenféleképpen azt fogja hozni, hogy az emberek elkészültebbek, motiváltabbak, és komolyabb a saját szakmájukat, vagy saját magukat komolyabban vevők lesznek. Onnan indulunk, hogy azért 20-25 évvel ezelőtt, amikor az ingatlan szakmában csak valamilyen unatkozó, negyedállásos, félállásos embereket találtunk, sokszor akik kiszorultak a munkaerőpiacról, azért egy elég komoly ugrás következett be, hiszen ma már ugye jegyzőregisztráció, OKS végzettség, egyáltalán ugye számlaképesség, tehát egy cégnek a hátterekkel valaki mögött legyen, ezek már nagyon komoly ugrások ahhoz képest, ahonnan indult ez a szakma, de valójában vannak ebben még lehetőségek, hiszen ezek szerintem azok az alapok, amiket egyébként bárki bármilyen szakmában elkezd dolgozni, ott birtokolnia kell, tehát kerül legyen végzettsége a szakmára, a számlaképessége és alapvető tudása. Kérdés ez egyébként azok benne, hogy ehhez képest, hogy mikor érzi azt a kollega, vagy mikor tudja a kollega biztonsággal a saját szakmáját már jól. Nagyjából az első munkanapjától számított 1,5-2 év múlva lesz ő minden információ, minden helyzetismeret birtokában, tehát hogyha ez a képzés megnyúlik, akkor ez azt jelenti, hogy nem csak a munkába állásáig kell majd körülbelül 2 évet tanulnia, hanem utána nagyjából 1,5-2 év lesz ez a szakmai gyakorlat, amikor már profinak mondható. Ez egyébként mai nap is megvan, tehát a kollégáimat én is meg szoktam kérdezni, amikor már 1,5 évet eltöltenek nálunk, hogy találkoznak-e még új helyzetekkel, tanulnak-e még nap, mint nap ugye valami újdonságot a piacról, és az első 1,5-2 évben bizony a kollégák azt jelzik vissza, hogy ők még szinte nap, mint nap tanulnak valamit.
És most itt a nyílt nap kapcsán mire számítasz? Mi lesz ennek az eredménye?
Ez a nyílt nap egyébként nagyjából 2 hónaponta történik nálunk. Most egyébként ez 2. március felében lesz. Az összes információ a Balla ingatlannak a weboldalán egyébként elérhető. Itt, aki erre a nyílt napra eljön, az semmilyen kötelezettséget nem vállal. Úgy csak arra kérjük, hogy legyen velünk egy interaktív, körülbelül 4 órás időtartamban együtt, és utána pedig, hogyha érdeklődik a szakma iránt, akkor pedig majd bármilyen lépést a jövőben kell csak tegyen ez iránt. Tehát, hogyha valaki érdeklődik, akkor szívesen látjuk ezen a nyílt napon. Ez egy díjmentes és teljesen kötetlen délutáni elfoglaltság.
Balla Ákos ingatlan szakértő, a Balla ingatlan tulajdonos vezetője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen, szép napot.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten, ugyanebben az időpontban, ugyanitt várom önöket. Remélem akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. A műsor szakmai támogatója a Balla Ingatlan. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.